Kegyelem nékünk és boldogság Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapunk ige hirdetésének alapigéjét, amelyet megírva találunk Mózesnek az első könyvének második fejezetében, a negyedik verstől kezdve a 15-ig a következőképpen. Amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a földet megművelje. Akkor forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet lehelletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. Az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig fakadt egy folyó, hogy a kertet öntözze. Onnan aztán szétágazott, és négy ágra szakadt. Egyiknek Pisóna neve, ez megkerüli Havíliá egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihóna neve. Ez megkerüli Etiópia egész földjét. A harmadik folyónak Tigris a neve. Ez Assúr keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Amen. Eddig Isten írott igéje. Foglaljunk helyet. Keresztény testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mielőtt belevágnék az ige hirdetésbe, szeretnék egy dolgot tisztázni. Amikor hittanórán a gyerekek először szembesülnek azzal, hogy a Bibliában kétféle teremtés történetet is olvashatunk, akkor mindig felmerül bennük a kérdés, hogy akkor most melyik az igazi? De lehet, hogy ezzel nem csak a gyerekek vannak így, hanem bizony felnőttekben is felmerül a kérdés. Különösen olyanokban, akik keresők, vagy akik éppen nagyon tiltakoznak az Isten igéje ellen. Hogy akkor ez biztos csak valami kamu, mert már magában az első két oldalán a Bibliában is ellentmondások vannak. Hiszen a Biblia első fejezetében olvashatjuk azt a teremtés történeti leírást, amikor az Isten 6 nap alatt megteremtette a világot, és utoljára benne az embert. Most meg ez az ige, a második fejezet, ennek a folytatásaként arról beszél, hogy először teremtette meg az Isten az embert, és utána alkotta meg neki az Édenkertet. Hogy is van ez most? Nem akarok a részletekben elveszni, mert az majd egy másik alkalomnak az ige hirdetése lesz, csak szeretném kihangsúlyozni, hogy ennek a két történet, vagy ez a két elbeszélése a teremtés történetnek nem egymással szemben álló elbeszélés, ami ütné egymást. Mert hogy mind a kettőben a lényeg azon van, hogy min van a fókusz. Míg az első elbeszélésben azon van a fókusz, azon van a hangsúly, hogy az Isten megteremti a világot, és abban minden egyes kis apró dolgot, legyen az akár maga a hegységek és a tenger, vagy a felhőben lévő vizek, vagy az állatok a vízben, az égben és a szárazföldön, vagy akár maga az ember is, hogy minden, ami körülvesz bennünket, az az Istennek az alkotása, és az ő csodájáról tesz tanú bizonyságot. Míg a másik teremtéstörténet, ami a mai alapigénk is, az pedig az ember megteremtésére helyezi a fókuszt. Egy sokkal személyesebb történet. Arról beszél, hogy az életünket mi az Istennek köszönhetjük, hogy ő alkotott meg minket tulajdonképpen a semmiből, és alkotott, és alakított, váltott belünket élő lényekké. Na és akkor most kezdődjön az igének a magyarázata, egy kicsit belemegyünk a részletekbe. Mielőtt elkezdeném, egy kérdést szeretnék feltenni, akár csinálunk majd ilyen kis gyors felmérést ezzel kapcsolatban, hogy kinek mennyi okos eszköze van otthon? Gondoljuk végig, ugye lehet okos telefon, okos óra, okos lámpa, okos fogkefe, okos tévé, okos autó, létezik már okos autó, nem tudom, hogy van-e olyan, amit kifejezetten okos autónak nézünk, okos otthon, mert hogy ilyenek is vannak, csak így gondoljunk végig, hány okos eszközünk van. Ki az, akinek mondjuk van 5, vagy annál több? Nekünk van 5 okos eszköz, ami 3-ig számmal jutottam, most a Tibi föltette a kezét. Kinek van 3 és 5 között? 1 és 3 között? A telefonja azért a legtöbb embernek okos telefonja van. Ki az, akinek nincsen okos eszköze az otthonában? Nincs olyan. Ugye manapság már azért elég népszerű ez, hogy okos eszközöket használunk. Rengeteg ilyen gépünk van. De én emlékszem még a gyerekkoromból, amikor, hát én nem tudom hány éves lehettem, szerintem ilyen óvodás korú körülbelül, amikor egy olyan telefonunk volt otthon, amin még nemhogy nyomó gombok, de még tárcsázó sem volt, hanem egy kar volt az oldalán, egy nagy fekete nehéz doboz volt, amit meg kellett tekerni, azzal fölhívtuk a központot, a postát, oda volt bekötve, és aztán ott kellett bemondani a postának azt a telefonszámot, amit szeretnénk fölhívni, és aztán az kapcsolta azt a másik számon. Nem tudom, kinek volt az otthonában, vagy a munkahelyén ilyen telefon, amit ilyet használtunk-e már. Akkoriban ez nagyon menőnek számított, legalábbis a mi falunkban, mert hogy nem sok családnak volt ilyen telefonja. Na hát eltelt úgy, hát mennyire mondjuk igazat, 35 év mondjuk azóta, és ma már egy kattintásra fel tudom hívni videón a Dél-Amerikában élő barátnőmet. A számítógépek mérete, a sebessége lenyűgöző. De még azért így is bőven elmarad az emberi agy kapacitásától. Ha megnézzük, a robotika is eszméletlen gyorsan fejlődik. Van nálam ebben sokkal szakavatottabb itt a gyülekezetben is, akik jobban értenek ezekhez a témákhoz, de simán el tudom képzelni, hogy pár évtized múlva már olyan szinten átveszi az életet, hogy ezeknek a gépeknek a használata, hogy valóban már fölülmúlja bőven az emberi teljesítményt is. De ha ez meg is történik, a gép, az okos eszközeink, akkor is csak élettelen anyaghalmazok maradnak, mert hiányzik mindegyikből az életet adó lélek. Az igénkben az ember is, mielőtt az Isten az életet adó lelkét bele lehelte volna, nem volt más, mint egy anyaghalmaz. Erre utal a héber kifejezés is. Ugyanis az ember szó a héberül az Ádám. Ugye ebből származik az Ádám név is, az Ádám névnek a jelentése az, hogy ember. A földporát pedig héberül úgy hívjuk, hogy Adamah. Tehát látjuk, hogy ugyanaz a gyökere, hogy az ember tulajdonképpen önmagában nem más, mint a földpora, egy emberi alakká formálva. Nem más mondhatjuk, mint egy agyagbábú. Egészen addig, amíg a Nishmat Hayim, meghallgattam direkt, hogy hogy ejtik ki héberül, mielőtt amikor készültem az ige hirdetésbe, Nishmat Hayim, a mindent átjáró, életet adó lélek nem kerül a testbe. Ez az a pont, ez az a választó vonal, amitől kezdve életről beszélhetünk. Valójában, vagy valóban, hogyha az élet, vagy a szó legszorosabb értelmében egy lehelletnyi a különbség az élő és az élettelen között. Egy Isten lehelletnyi a különbség, aközött, hogy akár az emberi agysebességével számító robotot látunk, élethű emberi külső alakban, vagy pedig a teremtett, érző lélekkel és lelkiismerettel bíró embert. Egy lehelletnyi a különbség. Az ember ezzel a lehellettel válik a teremtés végső értelmévé, vagy csúcspontjává, vagy ahogyan szoktuk nevezni, a teremtés koronájává. Isten gondviseléséről árulkodik az is, hogy teremtett az Isten az embernek egy gyönyörű kertet, amit otthonul adott. És ezt a kertet ne úgy képzeljük el, mint a mi saját kertünk otthon. Végig gondoljuk, kinek milyen, De még csak ne is úgy képzeljük el, mint mondjuk a Kertész Kertje című műsorban, vagy más olyan kertészkedős műsorban a televízióban, ahol gyönyörűen, tökéletesen megtervezett, összhangban lévő kertet láthatunk. Egyrészt biztosan csodaszép hely lehetett ez az Édenkert, ahol az ember és az állat is békességben és harmóniában élhetett. De ami ennél sokkal fontosabb, és amiben ez a kert különbözik minden más kerttől ezen a világon, hogy benne a teremtett ember az Édenkertben még egyfajta tökéletes állapotban és bizalmi kapcsolatban élt az Istennel, amely védelmet, biztonságot adott számára. Akkor még színről színre látta, akkor még beszélhetett vele, és semmi gondja nem volt, mert az Isten mindenről gondoskodott. Tudta, hogy a Teremtő kezében van, aki továbbra is hordozza őt. Éppen ezért az Édenkertje nem annyira egy földrajzi hely, vagy nem feltétlenül földrajzi hely, amiről az igény beszél, annak ellenére, hogy ezek a folyók, amiket itt említ Mózes, azoknak ma is létező folyók, hanem egyfajta állapot. A világnak, a természetnek, Isten és az ember kapcsolatának jó és tökéletes állapota. Ezért nem tudjuk földrajzilag most felfedezni, vagy meghatározni, hogy hol is van az a kert. Különben a következő kirándulásunkat tervezhetnénk akár oda is. Nem tudjuk, hogy hol van, hát csak azért sem, mert hogy, és nem tudunk oda bemenni, mert hogy az Isten kiűzte onnan az embert. De ez az az idilli állapot, az a biztonságérzet, amelyet az ember aztán elveszített a bűneset során, és amelyet az életében azóta is szüntelenül keres. A bűn megjelent a világban, bár erről csak a harmadik fejezetben olvasunk, de azoknak következményeként az az összhang az Isten és az ember között megszakadt. És azóta is a bűn, vagyis mindez, ami nem kedves az Isten előtt, ami az Isten akaratával ellentétben van, rombolja az Isten és az ember közti kapcsolatot, egyre jobban távolítja el a két felet egymástól, és mindig megvan annak következménye. Van egy kis szójáték, amit talán már egyszer említettem, amikor azt szoktuk mondani, hogy a mai embernek identitásválsága van, de én ezzel a szóval használom, hogy édentitásválsága. Vagyis ez az az édeni állapot az, ami hiányzik mindannyiunk életéből. Az a bizalmi kapcsolat, ami Édenben az Isten és az embert még jellemezte. A világban a helyét kereső embernek identitás válsága van. És lehet, hogy tudtán kívül, de valójában mindenki ezt a tökéletes összhangot, ezt a tökéletes idilli állapotot keresi. Az Úrtól elszakadt, minduntalan, bűnbe eső életünket egyetlen mozzanat, egyetlen lehellet mentheti meg. Ahogy az Atya lehellete a földi életet adja a teremtés kezdetén, úgy a Fiú utolsó lehellete a keresztfán az örök életet jelenti számunkra. Krisztus helyettünk viselt szenvedése, és helyettünk kilehelt lelke gyógyítja a mi sebeinket. Törli el az Istennel és embertársainkkal szembeni vétkeinket, és győzi le a távolságot Isten és ember között, és állítja helyre ezt az összhangot, ezt a kapcsolatot. Az Atya lelke a földi élet kezdetét jelentette az ember számára, ami révén az Istennel való kapcsolatunk is elindulhatott. A Fiú lehellete az örök életbe vezet át bennünket, ami helyreállítja a bűn miatt megromlott kapcsolatunkat. A kettő között pedig a Szentlélek erősít. Ő bátorít és vezet, hogy végezzük a munkánkat, hogy érezzük, nem vagyunk egyedül, és hogy visszataláljunk az Istennel közös édeni állapotba. De hallhattuk, hogy az Isten feladatot is adott az ember kezére. Bizalmát helyezi belé, hogy őrizze és művelje a kertet. Átvitt értelemben az egész világot, amelynek nem kihasználói és pusztán haszon élvezői kellene, hogy legyünk, hanem felelősséggel tartozunk azért, amit az Istentől kaptunk ajándékba. De a probléma éppen az, hogy az ember azóta sem vigyáz, erre a földre. Az lenne ugyan az Istentől kapott feladatunk, hogy tápláljuk és bővelkedjünk a világunkban, ehelyett mit látunk? Túlhajtjuk, kizsigereljük, és aztán csodálkozunk, hogy a földnek és a növényeknek nincs erejük már teremni. Pedig a kertet nem csak aratni és szüretelni kell, hanem rengeteg időt és energiát kell már előtte belefektetni. Azt hiszem, a legtöbbünk talán már nevelt otthon valamilyen gyümölcsöt vagy zöldséget. Tudjuk azt, hogy mivel jár, hogy nem csak annyiból áll egy növénynek a gondozása, hogy megvesszük a palántát, aztán jó esetben elültetjük, és nem hagyjuk benne a kis cserépben, amiben hoztuk a piacról mondjuk, de hogy nem csak ennyiből áll a dolog, hogy elültetjük és kész, hanem azt öntözni kell, azt tápoldatozni, vagy trágyázni kell, megmetszeni kell, megvédeni a kártevőktől és betegségekkel szemben. Meg jól esik nekik a szerintem a kis szeretgetés is. Rengeteg munka. És Isten nem csak a kertünk haszon növényeiről való gondoskodást adta feladatul, hanem az egész földről. Mennyiben töltjük be mi ezt a feladatunkat? Fontos látunk, hogy Isten azt a feladatot adta, hogy őrizzük és műveljük azt. Az első fejezetet, ha elolvassuk, akkor ott az uralkodjanak szó szerepel. Már igaz, hogy nem a növényeket, hanem az állatokat hozza, hogy uralkodjatok az ég madarain és a tenger halain és a földön csúszómászó minden állaton. De fontos különbséget tenni itt a két szó között, hogy az uralkodjon és az őrizzen között. Mert már uralkodhat az ember, egyfajta a szó nemes értelmében véve is az állatokon, vagy akár az egész világon. Gondoljunk csak akár itt a házi kedvenceinkre. Nyilván mi vagyunk a gazdái a macskánknak, a kutyánknak. Egyfajta módon uralkodunk rajtuk, már ha a macska engedi, mert azért elég akaratos teremtmény tud az lenni. De semmiféleképp sem úgy gondoskodunk róluk, hogy annak hogy egyoldalúan kihasználnánk az ő létezésüket. De az őrizni kifejezés mégis sokkal gyengédebb, alázatosabb odafordulást igényel. Nekünk pedig, mint felelős pásztoroknak teljesítenünk kell a gazdánk akaratát. Felelősségünk van a teremtett világért, környezetünkért, egymásért, de magunkért is. Részletezhetnénk, hogy a globalizáció meg a klímaválság idején mit jelent ma gondot viselni, őrizni a Földet, de most nem egy ökológiai kiselőadáson vagyunk itt, nem ezt a feladatot kaptam, hanem az evangélium hirdetését. Hol találjuk meg ebben az evangéliumot? Az Isten nekünk adta az Éden kertet, ahol élhettünk volna teljességben, tökéletes békében és harmóniában, ha engedelmeskedünk Istennek. Ha megtartjuk azt az egyetlen egy kérését, amit adott az embernek, hogy ne egyél annak a fának a gyümölcséről. Mindenünk megvolt. Élvezhettük volna az Isten közelségét, teljességet. Elég lehetett volna bőven Isten szeretete, de ez nem volt elég az embernek. Elszúrtuk. És meglett a következménye, a halál. De Isten egy új lehetőséget is adott nekünk, az ő szent fiát, Jézust. Általa ismét hozzáléphetünk, általa újra közösségben lehetünk Istennel. Általa újra visszatalálhatunk az eredeti helyünkre, az Isten mellé. Kereszt halála és feltámadása által újra miénk lehet az örök élet. Isten elsőre is nekünk adott mindent. Megvolt mindenünk, de mi elrontottuk. Másodszorra az Isten már biztosra ment. Olyan áldozatot hozott, amellyel már csak azt tud eltávolodni tőle, aki ténylegesen ellene dönt. Te, testvérem, hogyan döntesz? Isten nem csak kertet adott nekünk, hanem önmagát is adta Jézus Krisztusban. Benne új szövetséget kötött velünk, amely túlmutat az Éden kertjén, ami visszavezet az örök közösségbe Istennel. A kertben elindult egy kapcsolat az Isten és ember között, ami aztán a mennyországban teljesedik ki. Ezt az új kezdetet kínálja fel ma is számunkra. hív az örök kertbe, ahol minden könnyet letöröl, és ahol helyreáll a teremtés rendje. Megtalálod-e ezt a helyet? Amen. Imádkozzunk. Urunk, te mindent olyan tökéletesre terveztél és alkottál. Olyan tökéletesre teremtettél meg bennünket, embereket is. És megadtad mindent, amire nekünk az életben szükségünk van. De mi mégis elrontottuk. A mi nagyra vágyásunk miatt elbuktunk, és elromlott minden. De köszönjük, Urunk, hogy te nem hagytál ebben a mélységben és ebben a szakadékban bennünket, hanem már akkor ott elkészítetted a szabadulás útját. Megígérted a Messiást, akit aztán el is küldtél Jézus Krisztusban. Köszönjük, Urunk, hogy az ő halála és feltámadása által újra kapcsolatba kerülhetünk veled. Rendeződhet ez a viszony, újra közel kerülhetünk hozzád, és hálásak vagyunk azért, Urunk, hogy te erre a közösségre hívsz bennünket. Hogy te ezt az édeni állapotot szeretnéd visszaállítani mindannyiunk életében. Kérünk, Urunk, munkáld ki mindannyiunk szívébe, hogy ne utasítsuk el ezt a lehetőséget. Hogy inkább ragadjuk meg a felkínált kegyelmet, hogy vágyunk utánad, hogy vágyunk újra abban a tökéletes harmóniában és közösségben élni veled, mint amiben az első emberpárnak volt része. Nem mondj le rólunk, Urunk, hanem munkálkodj szent lelkeddel mindannyiunk szívében. Amen.